Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úrházában, az Úrnapján, Isten tiszteleti közösségünkben, a Zsoltár szavával. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, új éneket adott számba, Istenünknek dicséretét. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Pohászkodjunk. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részéből, az első fejezet 12. versétől a fejezet végéig olvasok. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv első fejezetének 12. versétől helyünket elfoglalva hallgassuk figyelmesen az igét, ahogyan megszólít bennünket. Jézus feltámadása és mennybe menetele után történnek a következők. Az apostolok visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab Alfeus fia, Simon az Zélóta és Júdás Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság volt együtt, és így szólt: testvéreim, férfiak, be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez gonosz tettének jutalmából mezőt szerzett, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban, és az ő tisztségét más kapja meg. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amik közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor kijelöltek kettőt, Józsefet, másnéven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak: Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy a kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán. Így helyünkön ülve maradva, testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, emeljük szívünket Istenünkhöz, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan sokféle helyről, olyan sokféle úton érkeztünk a te házadba, és mégis a vágyunk, ha a te szent lelked elkezd munkálkodni bennünk, mindannyiunknak az lesz, amit énekeltünk is, hogy a te igaz utadra taníts bennünket, arra az útra, amelyen a te néped jár, amely téged követ, arra az útra, amelyen te magad jársz előttünk, és mutatod az utat, a menny felé, az Isten szeretetébe, a vele való közösség örömébe. Már itt a földön, s majd egykor, ha te eljössz, mindenki szeme láttára, a mennyei örömteli közösségben. Köszönjük neked, hogyha ezen az úton járhatunk, és köszönjük neked azt is, ha vannak közöttünk olyanok, akiknek már vágyat adtál a szívébe, hogy elinduljanak ezen az úton. Olyan jó az, hogy ma mindannyiunkhoz szólni akarsz. Azoknak is, akik már elindultunk, s meg akarod mutatni, merre menjünk tovább. Azoknak is, akik még bizonytalanok, és bátorítani akarod őket, s azoknak is, akik talán még a vágyakozásig se jutottak el. Kérünk, hogy szent lelkeddel munkálkodj mindannyiunkban, hogy értsük meg a te hozzánk szóló szavadat, hogy adjuk át neked a mi szívünket, s hogy töltsön be minket, öleljen át minket a te szereteted, hogy járjunk az úton, amely te magad vagy, Jézus Krisztus, az úton, amely a mennyei atyához vezet. Köszönjük neked, hogy azok is velünk jöhetnek, akik nagy mélységből érkeztek. Köszönjük, hogy a te kezedbe tehetjük azokat a testvéreinket, akik fájdalommal, gyásszal jöttek közénk. Köszönjük, hogy te hozzád vihetjük azokat, akik szüleiket vesztették el, testvérüket, vagy éppen azokat, akik gyermeküket gyászolják. Olyan jó hittel megvallani, hogy mindazok, akik a te nevedben hittek, azok az örök életbe, a veled való közösségbe juthattak, és ott veled örvendezhetnek. És olyan jó azt is komolyan venni, hogy te nem hagyod magára a benned bízókat, hogy te még ebben a helyzetben is lenyúlsz a nagy mélységbe, és kiemeled onnan őket. Kérünk, együtt kérünk azért, adjál vigasztalást a gyászolóknak. És köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a kérdéseinkkel is. Hálát adunk neked azért, hogy az örömeinkben is meg akarsz újítani. Köszönjük neked, hogy minden élethelyzetben vágyhatunk, várhatunk arra, hogy szólaljon meg a te szavad. Kérjük, hogy Jézus Krisztusért, mennyei atyánk, cselekedd ezt meg. Add meg nekünk, hogy szent lelkeddel munkálkodsz, amíg az ige szól, s mi annak nem csak hallgatói, hanem befogadói, cselekvői lehetünk, s örömmel hálát adhatunk neked a te bennünk végzett munkádért. Így áld meg minket, mennyei atyánk. Amen. Fennállva hallgassuk Istennek azt az igéjét, amelynek alapján, és az már elhangzott ige alapján, szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek. Lukács evangéliuma 10. részéből olvasok egy mondatot a már elhangzottakhoz. Jézus mondja a Lukács evangéliuma 10. részének 2. verse szerint: az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim! Ma egy hete Isten tisztelet előtt gyülekezetünk szokásos havi ima közösségében lehettünk együtt többen is. Sok mindent Isten színe elé vittünk, ahogyan az ő lelke indított minket erre. Hálánkat, fájdalmainkat, bűneinket, örömeinket, szükségeinket, mindazt, amit ő eszünkbe juttatott, és amit ő szívünkre helyezett. Egyebek között könyörögtünk az egyházunkban idén esedékes tisztújítási folyamatért is. Megköszöntük azokat a vezetőinket, espereseket és püspököket, egyházmegyei és egyházkerületi gondnokokat, főgondnokokat, zsinati tagokat, akik eddig hűségesen végezték a szolgálatukat, és kértük, hogy az Úr adjon szíve szerint való vezetőket a következő esztendőkben is a mi egyházunk számára. Az imaközösség után aztán spontán kisebb csoportban beszélgettünk arról, hogy miért is szükséges a tisztújítás, letelik egy periódus, egy 6 éves ciklus, van olyan, aki már nem is választható újra, hogyan megy majd ez végbe? Volt, aki megfogalmazta azt, hogy a leglényegesebb, hogy élőhitű emberek vezessék az Isten népét, az egyházat. Megegyeztünk ebben, de aztán abban is, hogy amíg ez minden mást meghatároz, addig vannak más fontos feltételek is, lehetnek más fontos feltételek is, amelyeket Isten megmutat nekünk. Aztán pár perc után kikiment a maga szolgálatára, a maga helyére. A Szentlélek akkor helyezte a szívemre azt, amiről ma beszélni akar mi velünk, mert az Isten népében az alkalmas szolgálók, az alkalmas vezetők megtalálása, kiválasztása nem néhányak beszéd témája kell legyen csupán. Még csak nem is egyszerűen mindannyiunk ügye. Ha mi is tagjai vagyunk a hívők közösségének, ha mi is tagjai vagyunk az egyháznak, akkor közös ügyünk kell legyen. Közös ügyünk kell legyen. Együtt kell hordoznunk a szívünkben, és együtt kell hordoznunk az imádságainkban azt, hogy Isten mutassa meg, kiket rendelt ő egyházunk vezetésére. És nem csak akkor, amikor egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tagokat választ a Magyarországi Református Egyház, folyamatosan feladatunk, hogy gondoljunk erre, folyamatosan feladatunk az, hogy Isten színe előtt állva imádkozzunk a megválasztott vezetőinkért, és imádkozzunk azokért, akiket Isten még szolgálatra akar rendelni. Csak ha az elmúlt hétre visszatekintünk, hallhattuk egy héttel ezelőtt a főgondnoki beszámolót, és elhangzott az, volt szó róla, hogy több gyülekezeti szolgálati területen is sokkal több a feladat, mint az elkötelezett ember. Hallhattuk, hogy a diakóniában, a kórházi szolgálatban, vagy a gyermekek között végzett szolgálatban nagy szükség volna további szolgatársak, elkötelezett szolgatársak beállására. Vagy ugyanakkor hallhattuk azt, hogy a presbitérium úgy határozott, hogy a kollégium vezetői feladatára, igazgatói feladatára pályázatot ír ki. És ha komolyan vesszük, ez nem csupán egy adminisztratív út, amit végig kell járni, hanem egy lelki kötelesség a gyülekezetnek, hogy imádságban álljon ebben a folyamatban a presbitérium mögött. Vagy egy kisebb csoportban arról beszélgettünk most a héten, hogy nem csak 3 év múlva esedékes az, hogy az akkor sorra kerülő presbiteri választásra, tisztújításra elgondolkodjunk, és esetleg elkezdjünk ötletelni, hogy kik lehetnének arra megfelelőek, hogy presbiter társaiktól, vagy presbiter társainktól, akik nem tudják folytatni a szolgálatot valamilyen okból, átvegyék ezt a szolgálatot. Hogy jó lenne előre készülni, imádságban készülni, Isten színe előtt keresni azt, hogy mi az ő akarata, hogy akkor felkészülten tudjunk presbitereket, új presbitereket választani az esetlegesen távozók helyére. Fontos tehát, hogy folyamatosan a szívünkön legyen az, hogy Isten a szolgálatba állítson be alkalmas embereket. De mit tehetünk mi ezért? Így is kérdezhetnénk, mi a mi feladatunk egyenként, és mi a mi feladatunk közösen ebben. Isten sokakat megbíz ilyenkor különféle feladatokkal, különféle teendőkkel. Részben erről is lesz majd szó, de ez talán a második sorban fontos csupán, és talán a teljességében nem is tudunk erről beszélni, az alapelvekről. Hadd szóljak viszont elsősorban és hangsúlyosan arról, ami mindannyiunk feladata, sőt tovább megyek, ami közös feladatunk. Ami közös feladatunk, amit a Szentírás következetesen szívünkre helyez, hangsúlyoz, amikor tisztújításokról beszél, Isten lelke mindannyiunkat imádságra akar késztetni. Imádságra akar késztetni. Külön-külön is személyes elcsendesedésünkben ne feledkezzünk meg az egyház ügyéről, és együtt is, ima közösségeinkben is. Ezért is annyira fontos, amit olyan sokszor szoktunk hirdetni, és úgy vágyunk arra, hogy minél többen megértsük ezt, hogy együtt legyünk a gyülekezeti ima közösségben. A legfontosabb ez. Hallhattuk Jézus szavait, ahogyan bővült a földi szolgálat a Galileában. Egy idő után nem csak ő maga végezte, hanem Isten színe előtt megállva újabb és újabb embereket, tanítványokat állított be, szolgálatba bízott meg az evangélium hirdetésének feladatával. Előbb a 12-es apostoli kört, aztán Lukács evangéliumából tudjuk, hogy egy nagyobb közösséget, 72 tanítványt, és amikor ezt a 72 tanítványát szolgálatba állította, elindította, akkor hangzott el a felszólítás, ami jelezte, hogy ennyi sem elég önmagában, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Nem elég a 12, de még csak a 72-vel kiegészítve sem elég. Sok a munka, nagy a munka. Ahogyan Jézus olyan gyönyörű képpel szemlélteti ezt, az aratás, az érett gabona begyűjtése, a jövendő élet biztosítása. Azok az emberek, akik hallgatták Jézust, pontosan tudták, hogy amikor megérett a búza, akkor mindenki, aki hadrafogható volt, az beállt az aratásba. Arra szükség volt, hogy végezze ezt a feladatot. Nagyobb a munka, mint amit ti el tudtok végezni, mondja Jézus. Hát, kérjétek tovább. Kérjetek további munkásokat. Kérjetek további munkatársakat, szolgatársakat. Kérjétek az aratásnak urát, hogy küldjön továbbiakat az ő aratásába. Vegyük nagyon komolyan a mi Urunk szavait, testvéreim. És vegyük nagyon komolyan elsősorban azt, amit mond, nem azt mondja, hogy toborozzatok. Hogy toborozzatok lehetséges szolgatársakat. Nem azt mondja, hogy keressétek meg őket. Milyen nagy kísértés az, hogy mi egyből ezen kezdünk el gondolkozni. Mi az, amit mi tehetnénk? Jézus azt mondja, arra van szükség, amit Isten tehet meg. Elsősorban arra van szükség, amit egyedül ő cselekedhet meg. Mindennek előtt kérjétek tehát őt. Aztán, ha további feladatokat bíz majd rátok, azt is az imádságban fogjátok igazán megérteni, és akkor, ha megértitek, akkor abban legyetek engedelmesek, és legyetek hűségesek, de mindezeket megelőzően, és minden mást meghatározóan imádkozzatok. Imádkozzatok ezért. Miért ennyire fontos az imádság, testvéreim? Két olyan összefüggés tudatosít a szívünkben, Jézus szavaiban is ezt láthatjuk, két olyan alapvető összefüggést, amelyeket talán magunktól könnyen figyelmen kívül hagynánk, és ha figyelmen kívül hagyjuk, akkor bizony a szolgálatunk, a tisztújításunk haszontalan lesz, és kudarcos lesz. Mi ez a két összefüggés? Az egyik, amit Jézus így mond, a mi mennyei atyánk az aratás ura. Az aratás ura, az a szolgálat, amiben állunk, és az a szolgálat, ahova új embereket várunk, az ő ügye. Az ő ügye. Néhány perce azt találtam mondani, hogy közös ügyünk, és ez igaz is, de így önmagában mégis kevés, ha csak annyit mondunk, hogy közös ügyünk. Az, amiről szó van. Nekünk azért közös ügyünk, mert Isten ügye ez. Mi pedig Isten gyermekei vagyunk. Előbb az ő ügye, és mivel mi is az övéi vagyunk, ezért a mi ügyünk is. Azon gondolkoztam el testvéreim, amikor készültem, hogy ma már, hála legyen ezért Istennek, lassan szinte elképzelhetetlen az a legtöbbünk számára, hogy a szülők a gyermekeik megkérdezése nélkül választanak házastársat a számára. Ez elsősorban ugyanis a két leendő házas félnek az ügye, hogy megtalálják egymásban azt, akivel Isten kiegészíti az életüket. Nem szabad őket kihagyni ebből a képletből. Pedig elmondhatnánk, és teljesen igazunk lenne, hogy a szülőknek valóban lehetnek bölcs tanácsaik, meg lehetnek hasznos észrevételeik, és talán nem is baj ez, ha ezeket a gyermekek meghallgatják. De mégis, testvéreim, hogy lehet az, hogy ami a gyermekeinkkel szemben természetes, ugye, kedves édesanyák, természetes, hogy nem szólunk bele abba, hogyha ők meglátták azt, hogy ki az, akit Isten számukra kiválasztott, nem akarjuk mi meghatározni az ő útjukat ebben. A gyermekeinkkel szemben ugye természetes, és Istennel szemben nem az. Hát lehetséges ez, hogy a gyermekünk esetében értjük azt, hogy valami nem a mi kompetenciánk, hogy nem vagyunk benne kompetensek? És amikor Istenről van szó, az ő dolgaiban azt gondoljuk, hogy elég okosak vagyunk mi ő nélküle is? Hogy majd mi megmondjuk, hogy majd mi elvégezzük? Hát nem ott kéne még sokkal inkább kérdezni? Ez a te ügyed, mennyei atyám. Te tudod. Hogy jönnénk mi ahhoz, hogy mi nélküled kitaláljuk, hogy mi nélküled megmondjuk, hogy mi nélküled irányítsuk ezt a folyamatot? Ő az aratás ura, ez az egyik szempont. És egyedül ő képes arra is, hogy jól véghez vigye azt. Olyan józanító az, amit a Szentírásban Pál apostol Istennel kapcsolatban szinte csak úgy megemlít egyszer, amikor magasztalja őt, és sorolja, hogy milyen nagy és milyen hatalmas tettei vannak neki. Az efezusi levélben ezt olvassuk. Ő az, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Bármit határozott el, meg tudja tenni. Ezt Pál apostol, aki leírta ezeket a szavakat, a saját bőrén tapasztalta meg. Ő maga nem akart Jézus tanítványa lenni. Talán azt gondoltam, hogy a legtávolabb áll tőle ez a gondolat. Isten meg azt akarta, hogy Jézus tanítványa legyen. Kinek az akarata érvényesült végül? Ugye, hogy nem Pálé, hanem azé az Istené, akiről ő ezt írta, mindent a saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Melyikük mondhatja el ezt magáról, testvéreim? Hogy én mindent úgy teszek, ahogyan elterveztem, ahogyan akarom, ahogyan elhatároztam. Ugye, hogy nincs ilyen közöttünk? Akkor miért akarjuk a saját kezünkbe venni azt, amit ő meg tud csinálni, mi meg nem? Miért gondoljuk, hogy majd mi? Hogy mi leszünk azok, akik véghez visszük, amire neki, az ő ügyének szüksége van. Kérjük az aratás urát. Ez a mi elsődleges feladatunk, hogy kérjük az aratás urát. Olyan jó, hogy ez az imádságos alázat, ez az alázatos imádság, ha ez kíséri a tisztújításunkat, akkor minden más is a helyére kerülhet. És helyére fog kerülni. Akkor mi magunk is a helyünkre kerülhetünk, és megérthetjük, hogy mi nekünk feladatunk, és mi nem az. Mi magunk is abban járhatunk, amit Isten mi ránk bízott. Mi magunk is be fogjuk tölteni azt a küldetést, azt a teendőt, azt a feladatot, amit ránk bíz az egyház ura, az aratás ura, a mi életünk ura. olyan szépen illusztrálja ezt, az az egészen kivételes tisztújítás, amelyet az apostolok cselekedeteinek az elején olvashattunk az előbb. Ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy ha tehetjük, majd olvassuk újra végig, hogyan zajlik le ez a tisztújítás. Egészen egyetlenszerű tisztújítás ez, egyetlen egyszer volt arra szükség, hogy a 12-es apostoli kört kiegészítsék, miután Júdás eltávozott közülük árulását követően. Egyetlen egyszer volt szükség arra, hogy kiegészítsék, és ugyanakkor azért is kivételes ez a tisztújítás, mert ez a tisztújítás nem csak az egyház egy csoportjának, egy gyülekezetének az életére volt nagyon nagy hatással, hanem meghatározza az egész egyház életét is. Isten úgy határozott, hogy minden gyülekezet, a fasori gyülekezet is, minden hívő ember, a te életed is, arra az apostoli tanúságtételre épüljön, amelyet a 12-es tanítványi körre bízott, hogy azt hordozzák és továbbadják. Nem meglepő hát, hogy az apostolok cselekedeteiben Isten arról gondoskodott, hogy olyan részletesen láthassuk, hogy Lukács evangélista, aki írta az apostolok cselekedeteit, részletesen bemutassa nekünk ezt a folyamatot, hogyan zajlott le ez a kivételes tisztújítás. Sok mindenben minta is lehet a mi számunkra. Hogyan zajlott ez a tisztújítás? Imádságban, testvéreim. Imádságban. Úgy, ahogyan az apostolok magától, Jézustól tanulták. Imádságban történt mindez. Csodálatos ima közösségben voltak együtt. Akkor, amikor megértették, hogy Isten erre indítja őket. A valódi ima közösség, amit hogy olvasunk, ami minden ima közösségnek mondhatnánk azt, hogy a mércéje, hogy valódi ima közössége, hogy egy szívvel és egy lélekkel voltak együtt, és kitartóan imádkoztak, mert szerették az atyát, akitől nem akartak elfordulni, szerették egymást, és keresték a közösséget egymással. Imádság előzte meg a tisztújítás folyamatát, mondhatnánk azt, hogy imádságban készítette fel őket erre az Isten, imádság kísérte a tisztújítást, és ha tovább olvassuk az apostolok cselekedeteit, láthatjuk, hogy újra és újra, amikor Isten szent lelke a tisztújítás nyomán megújította az ő népét, újra és újra felhangzott az imádság, a hálaadás, a buzgó könyörgés Isten népe tagjainak ajkán. Olyan jó látni, hogy milyen csodálatos ajándékai vannak a tisztújítás során az imádságnak. Figyeljünk most még szinte csak vázlatosan erre. Mi az, amit az imádságban kaphatunk? Isten népe, amikor alázattal leborul az egyház ura elé, amikor mennyei atyát kéri, hogy mutassa meg, mi az ő akarata egy-egy ilyen helyzetben, megértheti mindenek előtt, hogy mi a valódi célja annak, ami történik. Mi a valódi célja? Olyan jó volt Péter apostol szavait olvasni, szükséges, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Mi a cél? Mi a feladat? Hogy legyen tanú, aki az apostolokkal közösségben végzi a tanúskodás szolgálatát. Ez az egész egyháznak az alapvető feladata, hogy Isten nagy dolgairól bizonyságot tegyen, hogy beszéljen róla, hogy egymást is ezzel erősítsük, és hogy mindenki mást is ezzel hívjunk, ami mennyei atyánkhoz, ami szerető urunkhoz, ami szabadító Jézusunkhoz, hogy beszélünk arról, amit ő cselekedett. Az egész egyház feladata, hogy hirdesse, hogy mit tett az atya, amikor elküldte hozzánk az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltson minket. Ennek a tanúságtételnek azonban, testvéreim, Isten úgy határozott, hogy az alapvető irányát, a tartalmát az a 12-es kör határozza meg, amelyet Jézus Krisztus kiválasztott. És a 12-es számnak, ezt Jézustól már tudhatták az apostolok, jelentősége volt. Nem véletlenül 12-t választott ki a mi Urunk. Hiszen a Szentírásban Isten népe egy 12-es alapra épül. Az Ószövetségben ezt jelzi előre a 12 törzs Jákob 12 fiának a jelenléte az Isten ószövetségi népe megalapításában. És testvéreim, az Új Szövetség világosan vallja, hogy az Isten egyházának, Jézus Krisztus népének az alapja az a 12-es kör, amely Jézus Krisztusról tanúságot tett az ő feltámadása után. Csak hogy ebben már Júdás nem volt benne, hiszen árulásával, és aztán azzal, hogy önmaga kezével vetett véget az életének, ezzel elhagyta azt a szolgálatot, amire Jézus Krisztus az apostolokat elhívta. Ez a tanúságtétel, ez a feladata az apostoloknak. Mennyire más ez, mint amit mi emberek Isten nélkül tenni szoktunk, amikor tiszt újításba kezdünk. És amikor olyan sokszor az merül föl bennünk először, hogy vajon kik azok az emberek, akiket igazán tisztelünk, és akik iránt a megbecsülésünket kifejezhetjük azzal, hogy majd őket valamiféle tisztséggel, tisztességgel felruházzuk. Isten népe kérdése nem az, hogy kik azok, akiknek meg akarjuk veregetni a vállát, hogy kik azok, akiket ki akarunk tüntetni. Isten népének a kérdése, mi az Úr célja azzal, akiket szolgálatba állít? Mi az Úr célja az ő népével? És ennek a szolgálatnak, amelyet közösen végzünk az Isten népe tagjaiként, ki az, aki Isten akarata szerint, azon a poszton, azon a feladaton alkalmas munkása lehet? Világossá teszi tehát az imádságban Isten az ő népe színelt, hogy mi a cél, hogy ahhoz ragaszkodjanak? És a második, amit világossá tesz, hogy mik a feltételek, amelyeknek meg kell felelniük. Hát nem elég az, kérdezhetnénk, hogy derék hívő ember legyen? Nem elég az, hogy Jézus Krisztusba vetett hitben járjon? Testvéreim, ez az alap. Valóban így van, ez az alap. De nem minden hívő ember tett Isten alkalmassá minden feladatra, amelyet elvégezhetünk. Azon gondolkoztam, amikor készültem, hogy azzal szemléltetném ezt, amitől végül is megkímélem a testvéreket, hogy szeretett zenészeinktől elkérnék egy hegedűt, és megmutatom azt, hogy mire képes egy egyszerű derék hívő ember, hogyha megpróbálkozik, hogy hangot csaljon ki belőle. Megkímélem ettől a testvéreket, nagyra becsülöm a zenészeinket, és nagyon örülök annak, hogy ők alkalmasak arra, amire én nem vagyok alkalmas. Testvéreim, gondolkoztunk már ezen? Hogy amikor azt mondjuk, hogy a hangszert nem adjuk akárkinek a kezébe, mert nem feltétlenül emeli a szolgálatunknak a színvonalát, hanem olyannak adjuk, aki ért hozzá, az apostoli szolgálat kisebb lenne ennél. A tanítói szolgálat, a lelki pásztori szolgálat, a lelki gondozói szolgálat, a közösség vezetésének a szolgálata, a presbiteri szolgálat, a gondnoki szolgálat. Ezek kisebbek lennének ennél? Ezeknél kevésbé fontos, hogy arra alkalmas ember végezze azt? Olyan döbbenetes, testvérem, hogy milyen szigorú feltételeket szabnak Péterék. Talán amikor először olvassuk, fel se tűnik. De gondoljunk bele, hogy együtt voltak 120-an. A 120 között ott voltak valószínűleg nagyobb részt azok a 72-en, akik a 12-es apostoli körön kívül Jézus Krisztus szolgálata mellett nagy részében ott tartózkodtak. És a végén azt látjuk, hogy összesen két ember van, aki ezeknek a feltételeknek megfelel, amelyeket Péter apostol elmond. Két ember van! El tudom képzelni, hogy mit érezhettek azok, akik ebben a kiválasztásban részt vettek, ahogyan sorra kellett kizárniuk azokat a kedves régi szolgatársaikat, akikre azt gondolták, hogy na ő talán alkalmas lesz, és kiderült, hogy ki azért nem lehet alkalmas. Mit szoktunk mi ilyenkor tenni, testvéreim? Kezeljük kicsit rugalmasabban azokat a feltételeket. Talán nem kéne mindenhez ragaszkodni. Mi van akkor, ha nem volt jelen János keresztségénél? Hát itt vagyunk 11-en, akik ott voltunk. Vagy mi van akkor, ha pár hónapot kihagyott Jézus követésében? Vagy mi van, ha csak annyi a különbség, hogy nem férfi, hanem nő lesz? És lehetne folytatni a sort. Vegyünk vissza valamit azokból a feltételekből, amiket az apostolok megértettek imádságban. Testvéreim, nem lehetett könnyű. Nem lehetett könnyű, de olyan jó, hogy mégis ragaszkodtak ahhoz, amit előzőleg, amikor egy szívvel, egy lélekkel, imádságban, Isten szín előtt kitartóan együtt voltak, megértettek, hogy mi az Isten akarata. Hogy mik azok a feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanúságtételben helyt állhasson, aki csatlakozik a 12-es körhöz Isten akaratából, és nem tértek el ezektől. Gondoljuk végig, testvéreim, vajon ragaszkodunk-e így mi ahhoz, amit Isten kijelentett nekünk? De az is világossá válik, hogy végső soron nem az ő kompetenciájuk, nem az ő döntésük annak a kiválasztása, aki alkalmas lesz erre a szolgálatra. Előzőleg lehet, hogy azt kérdezték, hogy csak kettő. De eljött a pillanat, amikor fölmerült az a kérdés, hogy igen, de ez még mindig kettő, arra a tisztre, amire egy embert kellene találnunk. Hogyan döntsünk a kettő között? Sokakat megdöbbent, amikor olvassák ezt a történetet, hogy sorsvetéssel döntenek, hogy sorsvetéshez folyamodnak. Vannak, akik meg is botránkoznak ezen, hogy hogy lehet. Valóban a sorsvetést nagyon sok rossz dologra is lehet használni, mint minden eszközt, amit a kezünkbe veszünk, a konyhakéstől kezdődően a számítógépes programokon keresztül, a beszédünkig, a nyelvünkig. Minden eszközünket tudunk rossz dologra használni. Valóban lehet a sorsvetést is arra használni, hogy embereket kizsákmányoljanak vele, hogy embereket függőségben tartsanak vele. De mint oly sok más eszközünket, ezt is lehet a hitünk szerint Isten indítására, ha a helyén tesszük, az ő dicsőségére, az iránta való bizalmunk kifejezésére használni. Nem bármikor, nem a saját elképzelésünk szerint, de Isten adhat ilyen helyzeteket. Megértették azt. És ezzel kezdődött, hogy világosan megértették, hogy az Úr kijelentése alapján nekik mit kell ellenőrizniük. És nem kerülték meg ezt sorsvetéssel, hogy majd az Úr megmutatja és megmutat bárkit. Pontosan tudták azt, hogy mi az, ami alapvető feltétel, amihez ragaszkodniuk kell. De azt is világosan látták, hogy mit nem tudnak ellenőrizni. És olyan szép az az imádság, amivel ezt kifejezik, mielőtt a sorsvetésre sor kerülne, amikor azt mondják, Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban a helyet, amelyet Júdás elhagyott. Két dolgot biztosan nem tudunk. Nem tudjuk, hogy mi az Isten terve, az ő akarata, hogy ki az, akit ő kiválasztott, és ugyanígy nem tudjuk azt, hogy kinek mi van a szívében. És olyan fontos, testvéreim, ezt alázattal és hittel megvallani az Úr előtt, és rábízni a végső döntést. Akkor is, ha mi a legjobb tudásunk szerint meghúzzuk azokat a határokat, amelyeket Isten igéje kijelöl, és azokhoz ragaszkodunk, azoktól nem térünk el. Olyan fontos lenne Isten színe előtt állva hozzá könyörögni, hogy mutassa meg az ő akaratát akkor is, amikor esperest, püspököt, főgondnokot vagy éppen szolgatársat keresünk, amikor ezekre gondolunk. Olyan jó lenne, ha elhinnénk azt, hogy ha úgy van, akkor sorsvetés által, ha úgy van, akkor testvéri csendes közösségben, beszélgetésben egységre juttatva bennünket, különböző módokon, ahogyan ezt ő megteheti, hiszen útja és eszköze számtalan sok van neki, elhinnénk, hogy megadja, megmutatja az ő akaratát. Bízzuk rá imádságban. Olyan jó tudni, neki van hatalma a sorsvetés felett is, neki van hatalma minden eszköz felett, amelyet a szívünkre helyez. Bízzuk rá, hogy elvégezze az akaratát. Folyamatos feladatunk tehát az testvéreim, amire Jézus hív ma bennünket, nem csak most, jó lenne, ha az egész esztendő során imádkoznánk, s jó lenne, ha az egész életünk során imádkoznánk azért, hogy az aratás ura állítson be munkásokat az ő aratásába, mindenkit arra a helyre, ahová ő az egyház ura akarja állítani. Nem mi fogjuk megoldani ezt, de el lehet kérni, s részesei lehetünk ennek a csodálatos folyamatnak, részesei lehetünk Isten munkájának. Hát legyünk is részesei. Kérjük az aratás urát, szüntelenül, kitartóan, egy szívvel és egy lélekkel, kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Amen. Mennyei édesatyánk, hódolattal borulunk le előtted, aki nem csak megalkottad ezt a világot, hanem azóta is megtartottad, megőrizted, kormányoztad, irányítottad, ami bölcs tanácsaink nélkül is. Olyan jó azt hittel megvallani, hogy nem kell nekünk beleokoskodnunk, továbbra is tudod ezt végezni. És olyan jó hittel megvallanunk, hogy igaz ez a te népedre, a te egyházadra is, nem a mi tanácsainkra vársz. De köszönjük, hogy bevonsz bennünket abba, hogy megértsük a te tanácsaidat, a te vezetésedet, és hogy a te ügyedben, a te akaratod szerint szolgatársaid lehessünk. Legyen áldott ezért a te neved. Köszönjük, hogy olyan biztos kézzel tartott kezedben az egyház ügyét is, ahogyan a világ ügyét, oly sok évezred óta. Köszönjük, hogy a személyes életünket is ugyanígy rád bízhatjuk, és köszönjük, hogy téged kérhetünk, hogy erősíts meg minket abban a szolgálatban, amiről most is beszéltél, hogy közösen, egy szívvel és egy lélekkel tudjunk imádkozni. Töltsd meg irántad való bizalommal a mi szívünket. Könyörgünk hozzád most különösen is azért az egyházi tisztújításért, ami előttünk áll. Kérünk téged azért, hogy te, aki az elmúlt 18 évben megadtad egyházkerületünknek azt a vezetését, amely eddig tartott is, amely most lezárul, te rendelj új embert az egyházkerület élére, te erősítsd meg azokat a szolgálókat is, akiket te akarsz további szolgálatban látni. Könyörgünk egyházmegyénkért, hogy te irányítsd annak a sorsát is. Rád bízzuk ugyanígy gyülekezetünket, de rád bízzuk a zsinatot is. Könyörgünk a kollégiumunkért, annak az irányítását is te tartsd a kezedben továbbra is, és mutasd az utat, amelyen járnia kell annak a vezetőinek, te jelöld ki, akit ebben megerősítesz. Könyörgünk hozzád azokért a gyülekezeti területekért, ahol nem találunk elég szolgálót. Kérünk, hogy szent lelkeddel indítsd arra azokat, akiket erre alkalmassá tettél, hogy meghallják a hívást, és hogy hűséggel beálljanak a szolgálatba. S kérünk téged mindannyiunkért, akik szolgálatban állunk, bármilyen szolgálatban is, te add, hogy tudjuk azt hűségesen végezni, hálás szívvel azért, hogy a te ügyedben járhatunk, hogy a te szolgálatodban állhatunk. Legyen áldott a te háromszor szent neved ezért, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.